Az Úr igéjét Lukács evangéliumából olvasom, az 1. fejezet 5-től a 17. versig. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abia csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár, az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.
Imádkozunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai vasárnapot is, hogy ez a vasárnap is, mint minden vasárnap, a feltámadásnak a napja, annak az ünnepe, hogy a te fiad Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadta halálból, legyőzve a bűnt, a sötétséget, a kárhozatot, a halált, az ördögöt, a gonoszt és a démonok világát. És köszönjük, hogy újra és újra beléphetünk ennek a napnak a megszentelt voltába együtt is, hogy rád tekintsünk, hogy erőt nyerjünk, hogy találkozzunk te veled, hogy hallgassunk téged, hogy megéljük a benned, a veled és az egymással való közösség nagy ajándékát. Így jövünk most eléd, Urunk, van, aki telve hálaadással, dicsőítéssel a szívében, nagy dolgokat tettél az életében. Van, aki csak úgy, mint egy más vasárnap, és van, aki megterhelve, a sötétségtől körülvéve, tőled szót, eligazítást várva, vagy talán alig-alig várva, terhek és nehézségek alatt. És köszönjük, hogy mégis együtt jövünk, mert egy test lettünk a Krisztusban, a te néped, a te családod. Köszönjük, hogy a tieid vagyunk, akármilyen napok is vannak most az életünkben. Urunk, csodálunk téged, aki egyszer csak a mindennapi szolgálat egyhangúságában, ahogy Zakariás is élte, sok évi hiába valónak tűnő imádság és reménykedés után, amikor már minden reménynek vége volt szívükben, egyszer csak megjelensz, megszólalsz, megajándékozod őt, és újat kezdesz. És Urunk, megvalljuk neked, hogy bár kicsi a mi hitünk, mégis ezt kérjük és ezt várjuk tőled, hogy megjelenj, hogy megszólalj, hogy bennünk újat kezdj. És mindezt azért teszed, hogy egy felkészült népet állíts a színed elé. Urunk, szeretnénk megvallani mindazt az életünkben, ami tudjuk, hogy annak a része, hogy mi nem vagyunk felkészülve a veled való találkozásra. Bocsásd meg mindazt a szót, a tettet, az indulatot, amellyel beszennyeztük magunkat, amellyel bemocskoltuk magunkat, és amit érzünk, Bocsásd meg a mulasztásunkat, a hiába valóságainkat, amellyel pedig szintén magunkra vontuk a Te ítéletedet. Köszönjük Te neked, hogy az Úr Jézus Krisztusért, az ő tökéletes, egyetlen áldozatáért, ahogy igazán bűnvalló szívvel Te eléd jövünk, és bocsánatot kérünk, Te megbocsátasz, mert szeretsz, mert kegyelmes vagy, és mert erődet, szent lelkedet adod, hogy ezentúl másképpen éljünk. Jöjj hát, Szent Lélek Úristen, jöjj a Te világosságoddal, igazságoddal, szentségeddel, erőddel, szólj hozzánk, ragadj meg bennünket, és arra kérünk, hogy dicsőítsed meg a Te nevedet, mindazon keresztül, ami ma elhangzik közöttünk. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Malakiás próféta könyvéből olvasom a 3. fejezet 13. versétől a 21. versig terjedő részt. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak. Kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, hallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyerekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Van-e igazság a földön? Ez a felolvasott szakasz ezt a kérdést szegezi nekünk. Van-e igazság, igazságosság ebben a világban? Az emberi társadalmak, kultúrák a legkülönbözőbb helyeken és korokban mind arra a bizonyosságra épültek, hogy igen, létezik igazság és létezik igazságosság. Arra a bizonyosságra épültek, hogy létezik jó és rossz, és a jó és a rossz megkülönböztethetőek egymástól. Az uralkodó hatalom, a politikai vezető hatalom, legyen az bármilyen uralkodó, király, császár, törzsfőnök, vagy éppen demokratikusan választott vezetők, feladata mindig az igazságosság képviselete, végrehajtása volt. A világ nagyobb részében, földrajzilag, és a történelem nagyobb idején, időben nézve, ez az igazságosság, amit a vezetői hatalom, az uralkodói réteg képviselni hivatott, ez mindig valamilyen végső, e világon túli, isteni igazságosságból fakadt az emberek meggyőződése szerint. Ha ma ez nem is így van itt, ma is a világ nagyon sok részén, de ha visszanézünk a történelemre, akkor leggyakrabban, leginkább és legtöbbet olyan korokban és kultúrákban éltek az emberek, ahol megvoltak arról győződve, hogy az uralkodó, vezető hatalom valami e földön, e világon túli igazságosságot képvisel. Így volt ez a mi kultúránkban és a nyugati kultúrában is évszázadokon keresztül. Isten igazságosságát, Isten igazságosságát volt hivatott képviselni az uralkodó. És az is hozzákapcsolódott ehhez, hogy ahol az igazságosságot jól képviselik, ott béke van a társadalomban. Szóval a mi kultúránkban idővel felszámoltatott ez a végső, abszolút igazságban az Istenben való hit. Ez volt aztán a modernizmus folyamata, amelyben idővel megfakult, elkopott és szükségtelenné lett az a hit, hogy kell egy Isten az igazsághoz. És Isten helyébe az emberi értelem, a ráció, a józanész lépett. És ennek nyomán Isten helyébe a tudományos és technikai fejlődésbe vetett hit lépett, amely úgy tűnt, hogy csak időkérdése, hogy megoldjon minden gonoszságot, minden problémát a világban, és elhozza az igazi szépkort, békét, nyugalmat az ember életébe. És ebben együtt járt az a meggyőződés, hogy a józanész elég ahhoz, hogy tudjuk, hogy van jó és rossz. Nem kell valami ezen túli isteni igazság. A józanész elég ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi igaz, mi hamis, mi jó, mi rossz. A józanész elég ahhoz, hogy legyen igazság a földön. Ezért felszámolhatjuk ezt a természet feletti isteni eredetét az igazságnak. Idővel azonban megfakult a józanészbe vetett hit is, és a józanészre alapozott erkölcsiség, hiszen világos lett, hogy az értelmet, a rációt ugyanolyan könnyű a rossznak, a pusztulásnak és a gyilkosságnak a szolgálatába állítani, mint a jónak a szolgálatába állítani. Sőt, a legnagyobb fejlesztések, tudjuk jól, mindig a katonai világból jönnek. Valahogy az igazi előremenetel, és nagyon sok ország, nagyon sok kormány hatalmas pénzei azokba a kutatásokba mentek be, amelyekben a haditechnikát vagy az ezzel összefüggő dolgokat fejlesztik. Úgyhogy úgy tűnt, hogy az értelem mégsem elég ahhoz, hogy fenntartsa azt, hogy van igazság, hogy van jó és van rossz. És ha ez így van, akkor az ember számára, ha önmaga marad, kiderült, nem magától értetődő és nem természetes, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi igaz és mi nem, és akkor nem marad más, mint a hatalom. A befolyás, a hatalom akarása. Mert ma már nem az a kérdés, ott, ahol mi élünk, hogy van-e igazság, hogy mi a jó, hogy mi a rossz, hanem ma az a kérdés, hogy kié a hatalom, kié a befolyás, ki szerez többet. Felszámoltatik az igazságban való hit, és helyébe lép a hatalomban, az erőben való hit. És megérkeztünk korunkba. Az a jó, ami nekem jó. És az az igaz, amit én tartok igaznak. És az az értelmes, az a józanész, ami nekem hoz hasznot. Az utolsó szó tehát a nyers erőjé, a hatalmat birtoklójé, a gátlástalan erőszaké. És lassan nincsen olyan igazság, amelynek a nevében bármit számon lehetne kérni. Mert csak kért számon bármit, bárkin, és a válasz így hangzik. Na jó, de te milyen igazságról beszélsz? De te milyen erkölcsiségről beszélsz? Te miért gondolod, hogy ahogy te gondolod az igazságot, vagy te gondolod az erkölcsiséget, a jót meg a rosszat, az egy kicsit is jobb, mint ahogy én gondolom. Nincs igazság. Maradnak a hatalmi harcok, meccsek, az érdekcsoportok küzdelmei, a nincstelenek felvásárlása, a gazdagok és hatalmasok további növekedése és egy társadalom széthullása. Megszabadultunk Istentől, és nem pusztán magunkra maradtunk, hanem teret adtunk ezen keresztül egy sötét és gonosz jelenlétnek, mert nincsen neutrális, semleges tér lelki-szellemi értelemben. Felszámoltuk az isteni igazságot, magunkra maradtunk, és teret adtunk egy sötét, gonosz jelenlétnek, amely ideológiák mögé bújva káoszt teremt, békesség helyett, pusztulást hoz, élet helyett. Malakiás korában, ha nem is pontosan így történt a folyamat, mert nem így történt, de a kérdés ugyanez. Van-e igazság? Van-e különbség jó és rossz között? A probléma ugyanez, és ebben a helyzetben szólal meg ez a mai szakasz, és megszólítja azokat, akik az övéi, akik hallgatnak rá, és rámutat arra, hogy mi jár a fejükben, mi jár a szívükben. Vakmerően beszéltek ellenem. És akkor visszakérdezünk, hogy velük együtt, mit beszéltünk ellened? És azt mondja, azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott? Hiszen inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Mert egy olyan korban, ahol felszámoltatott Isten igazságába, az Istentől származó igazságosságba, a jó és rossz közötti különbségbe vetett hit, amikor erőszakosok gyarapodnak és boldognak látszanak, amikor az Urat, Jézust követők vagy szolgálók sokszor napi szinten küszködnek, akkor megfordul a szívünkben ez a gondolat. Uram, ha én hiszek benned, te hol vagy? Miért, hogy az igaz, aki téged keres, Urunk, bajba kerül, anyagilag ellehetetlenül, a többiek pedig bármit megengedhetnek maguknak, 100 milliós végkielégítést. És Uram, miért mehet ez így hosszú évek óta? Mert az, aki küszködik napi szinten, az nem teheti, hogy ne mondja ki ezeket a gondolatokat. Biztos, hogy ott van a szívünkben. Miért, hogy az igaz szorongattatik, a gátlástalan bővölködik? És miért nem lép Isten, hogy legalább csak azt a kicsit megadja, ami épp hiányzik? Miért nincs igazság a Földön? Vagy hát anya, nem érdekel minket a Földön, de legalább az én életemben. Ebben a helyzetben Malakiás próféta három választ ad nekünk. Az első, hogy Isten számon tartja az övéit. A második, hogy eljön az a nap, amikor az igazságra fél. A harmadik pedig ennek a része, hogyan legyünk készen erre a napra. Isten számon tartja az övéit. Azt olvassuk, hogy amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. Egy csoport erről beszélget. Ők olyanok, akik félik az Urat, valószínűleg küszködnek ugyanakkor a problémával. Miért? Miért tűnik hiába valónak, hogy őt szolgáljuk? És ebben a helyzetben azt olvassuk, hogy az Úr figyelt, és meghallotta. Ez a kép, ez csodálatos számomra. Ez olyan, mintha Isten kihallgatta volna, hogy ezek mit beszélgetnek. Kihallgatta a beszélgetésüket, ismerte a szívük gondolatait. Ez az emberi, emberből vett, idegen szóval antropomorf kép, ez nem Malakiás próféta primitív Isten képére utal. Nehogy azt gondolja bárki, hogy milyen Isten ez, aki így ki kell, hogy hallgassa az emberek beszélgetését. Hanem sokkal inkább Isten törődő, figyelmes szeretetének egy nagyon szép, nagyon kedves és nagyon emberi megfogalmazása. Amint ezek erről beszélgettek, az Úr figyelt és meghallgatta őket. Isten ismeri a szívünk legmélyebb gondolatait. Nem távoli tőle, hanem hallgatja, odahallgat, megérti. Mert számon tartja, írja ez azokat, akik komolyan veszik őt, akik félik őt, akik gyötrődnek ebben a dilemmában, de szeretik az Urat. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Senki ne keresse a mennyekbe majd a könyvet. A kép ugyanerről szól. Isten, aki törődik, aki számol velünk, nem felejti el, hogy mi van bennünk. És nem felejti el, hogy hűségesek vagyunk hozzá, nehéz időkben is. Aztán beszél az Úr egy napról, ami el fog jönni a jövőben. Az én tulajdonommá lesznek azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához. Aki tiszteli őt, akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van igaz és bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Beszél az Úr egy napról, ami a történelemnek a része, és ez nagyon fontos az egész bibliai gondolkodásmódban és meggyőződésben. És ezen a napon könyörületes lesz, ahogy könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Erre visszatérünk. És azt mondja, ismét látni fogjátok, hogy különbség van azok között, akik tisztelik az Urat, és akik nem tisztelik az Urat. Ez egyrészt szól a bensőnkről. Tudnék, ebben a helyzetben, az ilyen szorongatott helyzetben belülről is elhomályosodott már a kép. Mert aki azt mondja, mi haszna Istent szolgálni és neki engedelmesen élni, amikor a gonoszok és a kevélyek gyarapodnak, az Istent szeretők pedig nyomorognak, akkor ő benne is elhomályosodik a kép, hogy van különbség jó és rossz között. Lesz egy nap, amikor megvilágosodik újra. De ez nem csak egy belső kép, hanem egy külső kép is. Az események úgy fognak alakulni, hogy különbség lesz Isten tisztelők és nem tisztelők között. És ez elvisz bennünket a második ponthoz. Eljön az igazság napja. Kedves testvérek, nem az az igazság napja, hangsúlyoznom kell. Akkor kinyitod az újságot, és elolvasod, hogy egy újabb gonosztevő bűnözőt betettek a börtönbe. Nem az az igazság napja, hogy napról napra szaporodik azoknak a száma, akik lebuknak és börtönbe kerülnek az uralkodó, fogalmazunk így, rétegből. Nem. És össze ne tévesszük az Úr napját az ilyen esetleg igazságmorzsákkal. Az a nap, amiről szó van, az az Úr napja. Az Ószövetség így nevezi, az Úr napja. És nem túl gyengéd szavakkal beszél róla a próféta. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendő nap. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. A történelem folyamán lesz egy nap, amikor a most szem elől tévesztett, sőt, akár a mai korban, vagy mi kultúránkban megtagadott, letagadott isteni igazságosság, amiről azt mondják, hogy nincs, megjelenik mindenki előtt. Lesz majd egy nap, amikor valóságosan megjelenik mindenki előtt az Isten igazsága. És ehhez a naphoz itt a Szentírás a fény és az izzás képét kapcsolja két oldalról. Olyan lesz, mint az izzó kemence, mondja, és elemészti a kevély, istentelen gonosztevőt. És olyan lesz, mint a nap, gyógyító sugarait árasztja azokra, akik félték őt és kitartottak mellette. Ez a bibliai kép, az Úr napja végighúzódik az Ószövetségen és az Új Szövetségen, mint amiben nyilvánossá, világossága, egyértelművé lesz Isten igazsága, valamint azt, hogy Isten és az ő képviselője, felkentje, uralkodik a népeken, és uralkodása békességet teremt. A keresztények meggyőződése szerint ez a nap Jézus Krisztushoz kötött, és benne teljesedik be. Azonban az, ami az Ószövetség oldaláról az Úr napja, egyetlen egy nap, az az Új Szövetség oldaláról és Jézus oldaláról nézve egy korszak az egész világ történelmében, Jézus eljövetelétől Jézus visszajöveteléig. Mert azt látjuk, hogy Jézusban eljött az igazság. De hogyan? Csendben, alázatban, szelídségben. Jézusban az isteni igazság eljött emberré lett, de hogyan? Ahogy megszületik Betlehemben. Alázatosan, kiszolgáltatottan, sokak által nem felismerhető módon. Azért jött el így, hogy úgy ragyogjon fel az Isten igazsága, hogy nem zúzza össze a gonoszt. Az Ószövetség azt mondja, amikor majd eljön az a nap, olyan lesz, mint az izzó kemence, és megégeti a gonoszt és az istentelent. És amikor eljön ez a nap Jézus Krisztusban, vagy itt már így mondjuk, elkezdődik ez a kor, hogyan érkezik el? Úgy, hogy nem zúzza össze a gonoszt. Tudjátok, miért nem? Mert vele együtt zúzattunk volna össze mi is. Hanem megtérésre, Istenhez fordulásra hív. És mégis keresztre feszítettük őt, az igazságot, az életet. Ő feltámadt, és azóta is jelen van. És önmagához hív, megtérésre hív. Azzal, hogy aztán visszajön. És amikor Jézus visszajön, akkor beteljesedik az Úr napja az ószövetségi elgondolásban. Akkor teljes lesz, akkor az egész világon egyértelművé lesz. Ő uralkodik igazságban és békességben. Addig lehetőség van odafordulni. És ez a keresztény egyház látomása a történelemről. És ez a keresztény ember látomása a történelemről és a saját életéről, hogy minden igazság és igazságtalanság között, hogy amikor azzal küszködik, hogy hiába való Istent szolgálni, hogy nem lesz könnyebb az én helyzetem, miközben mások pedig gátlástalanul nyers erőszakot követve élnek, hogy nem lesz könnyebb az én helyzetem, akár nem csak anyagilag, hanem más értelemben, akik követem, hűségesen szeretem Istent, és beteg vagyok, nyomorult vagyok, miközben egészségesek, és élnek, és gyarapodnak azok, akik páros lábbal tapodják az igazságot, a jót, a jó és rossz közötti különbséget. Hát vége, semmi igazság. És a keresztény ember számára, aki Krisztussal egy, egyetlen egy válasz van. Isten számon tart, Isten igazságossága megjelenik, Isten igazsága Krisztusban bennünk van, és az egész életünk előre tekint egy pontra, amikor megállunk Krisztus előtt, mert meghaltunk, és ott vagyunk előtte, vagy pedig azért, mert ő visszajött, és helyre rakja mindazt, ami nekünk fáj. Isten Krisztusban uralkodik. Készek vagyunk-e erre a napra? Ahelyett, hogy egy olyan választ kapnánk itt a prófétától, hogy és ezért holnap vagy holnap után megoldódik minden gond, és helyre kerül az igazság, egy egész választ kapunk. Mi van, ha jön ez a nap? Mire hív ez minket? Először fogalmazzuk itt meg az aggodalmat. Azért, mert a nem keresztények aggodalmát velünk keresztényekkel kapcsolatban, ami sokszor jogos aggodalom. Mi van, ha valóban jön az Úr napja? Ha mi valóban előre tekintünk egy napra, ha hisszük, hogy most azért van idő, hogy ne zúzza össze a gonoszokat Isten igazsága, hanem legyen idő hozzáfordulni és megtérni, és megbékélni Istennel mindenkinek. De mi van, ha mégis azt hisszük, hogy eljön az a nap, amikor Isten a gonoszokat megsemmisíti, a kevélyeket, ami kevély az istentelent jelenti, aki mindvégig ellenállt neki, és az igazakra pedig ráragyogtatja az ő napjának gyógyító sugarait. Az az aggodalom velünk szemben, hogyha mi azt gondoljuk, hogy az igazságnak ilyen módon birtokosai vagyunk, akkor ennek nyomán mi másokat kirekesztők, a gonoszokat megvetők, sőt, ha olyan helyzetbe kerülünk a történelem során, ami meg is történt, másokat elnyomók, ha kell, fegyverrel üldözők leszünk, ugye? Ha tudjuk, hogy a mi oldalunkon van az igazság. Ha tudjuk, hogy Isten egyszer majd a gonoszokat eltörli, az igazakat felemeli. Akkor ott van benne az, amiben bele is csúszott a keresztény egyház, újra és újra, hogy fegyverrel üldözzük és pusztítsuk azokat, akiket mi gonosznak tartunk. Ez az aggodalom a mai napig ott van a keresztényekkel szemben. Például amiért nem lehet azt mondani, lehet, kell nekünk, de amiért nehéz, vagy nehezen elfogadható a mai társadalomban, hogy Krisztus az igazság, Krisztusban van a jó és a rossz. Ez ezért van, mert azt mondják. És utána ezzel az igazsággal mit csináltok ti? Kiírtjátok azokat? Kiközösítitek azokat, akik nem hiszik ezt? Leradírozzátok őket a térképről? És igen, volt, hogy ezt tette a keresztény egyház. Ezért rettegnek a mai nyugati kultúrában minden igazságtól, illetve igazság igénytől, az igazság kijelentésétől, mert mennyi vér folyt mindezek nevében a történelem során. De Jézus nem erre hív bennünket, amikor az Úr napja eljöveteléről van szó, hanem két másik dologra. És ez a két másik dolog, mint hogy az egész fejezet, a keresztény ószövetségnek az utolsó sorai. Az első így hangzik, gondoljatok, vagy inkább emlékezzetek szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek, a Hóreben. Azt mondja, hogy ahogy várjátok ezt a napot, emlékezzetek Mózes parancsára. És mi ez? A 10 parancsolat. És mi a 10 parancsolat lényege? Szeresd. Szeresd az Urat, a te Istenedet. És szeresd fele barátodat. Ha mi azt mondjuk, hogy teljesen odaadtuk magunkat Krisztus igazságának, és hisszük, hogy eljön a nap, amikor igenis ő megbünteti azokat, akik mindvégig ellenálltak neki, és felhozza az ő igazságát azoknak, azokra, akik mindvégig félték őt, hűségesek maradtak hozzá. Közben azt mondja, szeresd az összes embert, még az ellenségedet is. Az igazságról való meggyőződés nem elnyomóvá tesz, hanem a bennünket elnyomókért való szeretetteljes imádságra hív. Ez Krisztus keresztjének a lényege. És ennek a szeretetnek van egy konkrét formája, amely a következő versben adatik elénk, és amelyel egy kicsit többet fogunk még idézni. Tudnélik, miután beszélt Mózesről és a törvényről, ami a zsidó ószövetség, vagy a Szentírás egy fontos része, Mózes 5 könyve, utána beszél a prófétákról. És azt mondja, én pedig majd elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Illés az a proféta, aki nem halt meg, hanem mennybe ment. És ugye Illés erejével, lelkének erejével jön el keresztelő János, aki egy proféta, és aki előkészíti az utat az Úr nagy és félelmetes napjára. Kinek? Jézus Krisztusnak. Akiben még nem az ítélet jön el először, hanem az Isten igazsága csendesen, szeliden, határozottan és megtérésre hívóan. És hozzátesz egy nagy ígéretet. Az atyák szívét a gyerekekhez téríti, és a gyermekek szívét az atyákhoz. Hogyan készülünk erre a napra? Hogy az atyák szívét a gyerekekhez téríti, és a gyerekek szívét az atyához. Hogy ez mit jelent, és mi a jelentősége, és hogyan cselekszi Isten, arra most Anna fog nekünk a nyári tábor kapcsán is bizonyságot tenni.
Drága Jézusom, segíts, hogy a bizonyságtétel javára legyen családomnak is, és az egész gyülekezet javára is legyen, és köszönöm, hogy itt állhatok, és bizonyságot tehetek most. Sokat vívottam, mikor András megkért, hogy tegyek bizonyságot, mert tele van örömmel szívem és lelkem, és az egész családunk szíve és lelke. Mégis nagyon belső dolgokról van szó, és kicsit bizonytalan voltam, hogy ennyire belső dolgokat hogyan merjek a gyülekezet elé hozni. Ezért arra kérlek titeket, hogy segítsetek ezt a belső védettséget megtartani, és hogy ezzel a bizonyságtételemmel szolgálni tudjunk, és ne sértsünk meg olyanokat, akik most nincsenek itt, és akikről szó van többek között, mert nagyon nagy áldást kaptunk, és az imádságnak az erejét ritkán tapasztalja meg az ember, legalábbis én, ennyire nyilvánvalóan és ennyire sugárzóan, mint ahogy most történt velünk. A gyülekezeti táborban a gyógyulás volt a téma, és hát többek között a kapcsolatok gyógyulásáról esett sok szó és imádság, és a csoportban is, meg külön is a csoportvezetőmmel, Dórával hosszasan imádkoztunk ezzel kapcsolatban, és hát a szülők témája is szóba került, és én tudtam is, hogy nekem ezzel kapcsolatban mik a fájdalmaim, mik a sebeim. Mégis, ahogy imádkoztunk, egyszerre csak olyan nagyon nyilvánvalóvá vált számomra, hogy van egy olyan fájdalom, amit nem is éltem át eléggé alaposan, de a párommal való kapcsolatban is egy komoly görbültséget eredményez. Ez Andrásnak volt egy szép megfogalmazása, vagy komoly, mély megfogalmazása ez a görbültség, tehát, hogy az ember a kapcsolataiban nem kiegyenesedetten, hanem bizonyos sebek, vagy megbocsájtani nem tudás, vagy egyéb régi dolgok miatt furcsán működik, nem egyenesen, és nem Isten felé nézve, hanem egy ilyen elhajlásban. És hát én is rá kellett, hogy döbbenjek, hogy a Boldizsárral, a férjemmel való kapcsolatban is egy olyan régi-régi fájdalom nagy teher számára is, meg számomra is, ami most itt a közös imádságban nagyon elénk jött. És ez az volt, hogy én az édesapámmal való viszonyban, hát mi nagyon hasonlóak vagyunk édesapámmal egymáshoz, és emiatt sokat is ütköztünk, meg én vagyok a családban az első gyermek, és hát mindenféle ebből a helyzetből adódó ilyen konfliktusok is mindig voltak. De egy másik dolog is úgy elém jött nagyon, az, hogy igazából nekem az a nagy-nagy bánatom, hogy én úgy érzem, hogy édesapám nem hallgatott meg engem soha annyira, amennyire szerettem volna, és hogy nagyon-nagyon hiányzik ez az atyai ölelő figyelem, hogy úgy érzem, hogy én őt nem érdeklem, és hogy van bennem egy ilyen sebzett gyermek, amelyik feltételezi, hogy a férfi, akit szeret, az nem érdeklődik felé, és ezt a férjemre is kivetítettem, és hát ez volt a kapcsolatunkban is egy komoly görbültség. És ahogy imádkoztunk, egyszerre csak azt éreztem, hogy azt a kicsin gyermeket, és a közös imádságban is ez a kép jött elő, azt a kicsin gyermeket a szerető atya ölbe veszi, minden sebét begyógyítja, mindig meghallgatja, és hogy nekem nincs szükségem arra, hogy ezt elvárjam bárkitől, én ezt megkapom, ez meggyógyul bennem, értem ezt a sóvárgó, követelődző gyermeki kívánságot, elmúlik ez a bánat, megnyugszik a bennem követelődő sértett kicsin gyermek, és egy ilyen nagy-nagy biztonság és nagy-nagy bizonyosság és atyai ölelés van, amely ebből a görbültségből enged fölegyenesedni, és elvágunk minden szálat ebből a régi fájdalomból, sértettségből, és teljes szívvel a megbocsájtás is ott van ebben az imádságban, és ott volt ebben az imádságban, és akkor is utána is már egy nagy-nagy fényességet, meg szabadulást, meg hálát éreztem. És hát utána következik az, amiért most itt bizonyságtételt szeretnék tenni, hogy képzeljétek el, hogy úgy pár nappal, ugye néhány nappal ezután a tábori imádság után édesapám meghívott magához vacsorázni, édesanyám pont vidéken volt, és hát ott voltak más családtagok is, és nem velem, hanem egy másik családtaggal egy kisebb konfliktus volt, és annak a konfliktusnak a kapcsán, és már ez is csodálatos volt, egy nagyon szép, tisztázó beszélgetésre került sor ilyen családi konfliktusok témakörben, és már ez is nagy áldás volt, de utána az történt, hogy hazamentünk, és körülbelül egy fél óra múlva egyszer csak felbukkant édesapám, és azt mondta, hogy sokat gondolkodott, és hogy rövid az élet, elszáll, mint a virág, és hogy nem volt alkalmunk, vagy hát, hogy nagyon nagy hiány, hogy nem beszélgetünk egymással, és hogy nagyon szeretne külön elhívni engem egy-egy sétára, vagy vacsorára, vagy ebédre, és hát látjátok, szóval egyszerre csak így azt megkaptam, amit elengedtem, és olyan örvendezés meg hála volt a szívemben, és át tudtam ölelni az édesapámat, és el tudtam neki mondani, hogy nekem ez annyira hiányzik, és hogy én attól féltem, hogy te nem is szeretsz, vagy nem is érdekellek téged, és akkor ő is átölelt, és mondta, hogy dehogy nem, csak nem tudtam eléggé kifejezni ezt, vagy hát figyelni, hát neki is több gyereke is van, nem én vagyok az egyetlen, de hogy mindegyik ötökre szeretnék így külön-külön figyelni, és hát én meg csak ott álltam, és tényleg csak így peregtek a könnyeim, és ugrándozott a szívem, és hát elment aztán édesapám, és utána mi a családdal, a párommal, meg a gyerekekkel, már rég le kellett volna feküdnie a kicsi egyévesnek, meg 3 évesnek, de ott gitároztunk, doboltunk, dicsőítettünk, énekeltünk, és a picik táncoltak, meg tapsoltak, meg csörgődoboztak, és így nem tudom én, éjfélig ott énekeltünk, és ugrándoztunk, mint az igében a vágóhíd alól szabadult ökröcskék, vagy nem tudom pontosan, hogy szóltam. Az ige, és ráadásul betoppant egy barátunk, akit pont úgy szerettünk volna valahogy a gyülekezetbe csalogatni, mert nagyon mély lelki sebei vannak, és ő is énekelt velünk, magával sodort ez az egész hálaadás, dicsőítés. És hát tényleg ez egy csodálatos, csodálatos és nagyon mély esemény, és köszönöm, hogy ezt megoszthattam veletek, és hát köszönöm a édes Istenem, hogy ilyen fényességes módon szabadításodnak az erejét mutatod meg az életünkben, és köszönöm a gyülekezet közösségét, hogy ilyen élő, imádságos közösség, mely hordozni tudja a családokat közösségben és imádságban, és kérlek, édes Istenem, hogy gyülekezetünk minden tagja életében és családtagjaik életében is mutasd meg ezt a szabadító kegyelmedet, a megbocsájtásnak, a szívek összehajolásának, áradó szeretetednek az élő vizével táplálj bennünket. Köszönöm Andrásnak is, meg Dórának is, meg Eszternek is. Amen.
Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ez a mai nap ige, amit olvastunk, hogy ma erről van szó, ez szintén isteni időzítés. Egy hatalompént erő által vezérelt világban kivesz a szeretet és kivesz a tisztelet. Apák és fiák, illetve apák és gyermekek meghasonlanak, generációk szembe kerülnek, de megtagadott apával, vagy megtagadott gyermekkel nem lehet az Úr előtt megbékélt közösségben élni. És az, hogy az Úr maga az, aki a szívünket odahajlítja, megbékélteti a gyermekkel, vagy a gyermek szívét megbékélteti az atyával. És itt felnőttekről van szó. Nem csak, hogy nem elsősorban a gyerekekről. Az Úr az, aki ezt cselekszi, itt is cselekszi, közöttünk is cselekszi, ma is cselekszi. A gyógyulásnak, a kegyelemnek, a megbocsátásnak az ideje van. És ha bárki ebből a bizonyságtételből, meg ebből az igéből tudja, hogy Isten arra hívja őt, hogy megbocsásson a valamilyen értelemben megtagadott, elutasított, leírt, lezárt gyermeknek, hogy megbocsásson és megbékéljen, most még csak a szívében, a valamilyen módon megtagadott, leírt szülőnek, ragadja meg Isten kegyelmét, és akár az imádságban, az imaszolgálatban Isten tisztelet után mondja ki a megbocsájtásnak szavait, és engedje, hogy a Szentlélek ezen keresztül hatalmasan munkálkodjon. A kérdés tehát, hogy van-e igazság a Földön, és Isten azt mondta nekünk ma, számon tart téged, nem felejtett el, igazságát felhozza egy napon, készülj erre szeretettel, és készülj erre a megbocsájtással. Amen. És egy örvendező éneket fogunk énekelni. Ami úgy kezdődik, hogy illés napjait éljük ebben az érteremben. Eljött az Úrtól a próféta, aki cselekszi ezt. Eljött Jézus, eljött az Úr napja, és ezért azt valljuk meg, hogy amit az Ószövetség utolsó sora mond, apák szívét a fiakhoz téríti, gyermekek szívét az apákhoz. Amit most hallottunk bizonyságban Annával, az itt van, közöttünk történik. Fennállva imádkozzunk, de akinek nehezére esik az állás, nyugodtan üljön le. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy az ünnep éve van, ahogy a te ígéd mondja, az Úr jókedvének, kegyelmének az ideje, az időszaka, a te eljöveteled és a te visszajöveteled közötti kor. Dicsőítünk téged, hogy nem azért jöttél, és nem úgy jöttél, és ma sem úgy jössz közénk és hozzánk, hogy gonoszságaink, megkeményedett szívünk, kevésségünk és istentelenségünk miatt igazságoddal összezúz, hanem azért jössz és úgy jössz, hogy megbékéltess, hogy bűnbánatra hívj, hogy megbocsáss, hogy meggyógyíts, hogy bocsánatra vezess, hogy gyógyító Istenként légy, aki napodnak gyógyító sugarait árasztod ránk, hogy rajtunk keresztül átáradjon erre az országra, erre a népre, azokra is, akik kevélyek, erőszakosak, uralkodnak, és azokra is, akik nincstelenek, és a szegénységben vergődnek. És jöjj most így, kérünk, Úr Jézus, és adj engedelmes szívet nekünk. Bocsánatot kérünk, ha megkeményedett a szívünk a gyermekeink felé, felnőtt gyermekeink iránt, akik nem úgy tettek, ahogy mi elvártuk, akik nem olyan életet éltek, amit mi tőlük, amire mi számítottunk, akik megbántottak, akik igazságtalanok vagy jogtalanok voltak felénk, vagy akiket egyszerűen csak mi nem értettünk meg, és most már bánjuk, hogy lezártunk feléjük. Bocsásd meg szívünk keménységét, bocsásd meg elkövetett bűneinket. És az Úr Jézus nevében, most, hogy itt vagy a te jelenlétedben, mi megbocsátunk nekik. Elengedjük a sérelmeinket. És te előtted magunkhoz öleljük ezeket a gyermekeket, bármilyen utakon is járjanak. És várjuk a te gyógyító munkádat szívünkben, és akár a megbékélésnek a nagy csodáját, ami eljöhet holnap, vagy egy év múlva, amikor te akarod. És ugyanígy eléd jövünk, mint gyermekek, és bocsásd meg nekünk, ahogy gyaláztuk, vagy megvetettük, vagy elutasítottuk szüleinket, akár az élők között vannak még, akár eltávoztak már. És készek vagyunk megbocsátani nekik mindabban, amiben nem adták meg azt, amire szívünk vágyott. Szeretet, figyelem, törődés, tanítatás, igazságosság. Nem akarunk kemény szívűek maradni, hanem részévé akarunk lenni annak, ahogy te felkészítesz minket, felkészíted a te népedet a veled való találkozásra, ahogy generációkat egymás felé békítesz. Az Úr Jézus nevében most megbocsátunk nekik. És ahogy itt vagy most, Szentlélek Úristen, ahogy mi csendben is magunkban eléd jövünk, szüleinkkel vagy gyermekeinkkel kapcsolatban, kérünk, vezesd az imádságainkat, munkálkodj szívünkben. Várunk rád. Köszönjük, Urunk, hogy azt a nagy munkát ma egy piciben elkezdted, és tovább fogod folytatni a mi életünkben. Hogy meg akarsz gyógyítani, hogy meg akarsz szabadítani, hogy megelégültél, áldottál, boldoggá akarsz tenni. Hadd legyünk a megbékélésednek eszközei mások felé. Ahogy átéljük szabadításodat, és téged dicsőítünk, vonj be ebbe másokat, hogy minél többen leboruljanak te előtted, és féljenek téged, ahogy mi is tesszük egy olyan korban, amikor látszólag értelmetlen és hiába való ez, de mi már szívünk mélyén tudjuk, hogy minden más hiába való, csak téged szeretni, és téged követni nem. Add hát nekünk erre a te szent lelkednek erejét, áld meg a mi családunkat, áld meg a mi szeretteinket. Imádkozunk azokért, akik közöttünk betegek, szent lelkednek gyógyító erejével érintsd meg őket. Imádkozunk magunk ezért az országért, ezért a népért, ennek az országnak minden értelemben vett vezetőiért. Kérünk, Urunk, hogy olyan igazságosság jelenjen meg vezetőkön keresztül, amely békességet terem, a békesség gyümölcsét termi a társadalomban. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik egészen elszegényednek. Köszönjük neked, hogy arra hívtál bennünket, hogy mint Krisztus teste, együtt sírjunk a sírókkal, együtt örvendezzünk az örülőkkel, egymás terhét hordozzuk. Kérünk téged, hadd tudjunk ebben, mint gyülekezet, továbbra is te előtted engedelmesen járni, és engedelmesen élni. Így kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.